Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóintézetének igazgatója. Még folytatjuk egy kicsit ezt a Nabucco és kék áramlat körüli vitát, mert ugye egy szempontból mindenképpen, ha el is lehet tolni ezt a vitát, vagy el is lehet tolni azt, hogy akkor most ki melyik oldal mellett teszi le voksát. Idővel biztosan nem, hiszen az orosz tartalék, illetve az iráni tartalék jóval nagyobb, mint az összes potenciális kaukázusi országból, vagy akár az északi országokból szerezhető gázvagyon.
Így van, pontosan. De azért, tehát ugye egyik oldalról valóban azt le kell szögezni, hogy Magyarországnak is, Európának is elemi érdeke, hogy Oroszországgal egy kulturált, civilizált energetikai együttműködése alakuljon ki, vagy erősödjön meg,
volt,
ha úgy
teszik.
Most is van.
Mert nem az oroszokkal volt a vita, hanem Oroszországnak voltak vitái Ukrajnával, Fehér Oroszországgal, csak hát ugye nyilván ez érintette az Európai Uniót.
Hát igen, azért én azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évben azért Európa és európai politikusok megtapasztalták, hogy milyen tud az lenni, amikor Oroszország agresszívan nyúl, vagy az erőre támaszkodva nyúl ehhez a fegyverhez, és azért ez meglehetős, hát kételyeket keltett európai politikai körökben is, azt gondolom, és nem véletlen, hogy Európa elkezdett arról beszélni, hogy egyrészt diverzifikálódni kell Oroszországról, ez nem egy magyar vita, ez már európai szinten folyik. Nem véletlen az, hogy az kialakuló új energiapolitikának Európában egy masszív, egy nagyon erőteljes megújuló energetikai programja van, aminek az egyik mozgatórugója éppen az, hogy próbálja Európa a egyre nagyobb olaj- és gázfüggőségét belső energiaforrásokból kielégíteni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek, hogy mondjam, hosszú távon akár nehéz helyzetbe is hozhatják Oroszországot, hiszen nem egy olyan termékről van szó, aminek a kereslete az állandó vagy mindig növekvő. Amennyiben Európa vagy Amerika abba elkezd ténylegesen nagyon jelentős erőforrásokat tenni, hogy eltávolodjon és más energiaforrások után nézzen, akkor ez bizony nekik is rossz, hiszen nekik nincs más, mint eladni. Tehát Oroszországnak nem érdeke, hogy ezt eladja. Még egy szóra visszatérve, hogy mennyire nagy vagy kicsi ez a közép-ázsiai, illetve kaukázusi gázkészlet, kétségtelen, hogy Oroszország a világ bizonyított készleteinek 26-30%-ával rendelkezik, Irán 15%-ával, tehát tényleg óriásiak, és az említett régió csak a világ csak idézőjelben készleteinek 5%-ával rendelkezik. Ez körülbelül annyi, amennyi az Egyesült Államokban és Kanadában összesen van. Tehát azért ez egy óriási gáz vagyon, és hát megint mondom, csak arról folyik a szó, hogy vajon van-e joga, vagy van-e esélye Európának ehhez közvetlenül hozzáférni, vagy pedig elfogadja Európa azt a orosz álláspontot, hogy ehhez csak rajta keresztül lehet Európának hozzáférni.
Most a Nabucco vezeték terve, ez még tervező asztalon, vagy sem, még szerintem tudjuk nyilvánvalóan, hogy pontosan hol tart, de minden esetre ugye azzal kapcsolatban azt is felvetik, hogy, és itt volt az Unió energetikai biztosa, aki arról beszélt, hogy azért kicsit kétséges jelen pillanatban, tehát ma ennek a vezetéknek az építése, hiszen pont az iráni politikai helyzet, illetve hát a környék politikai helyzete nem elég stabil ahhoz, hogy ebbe tényleg nagyon komoly pénzt tegyen az Európai Unió, illetve hát azok a cégek, akik ezt megépítik.
Hát ez egy óriási kérdés. Természetesen magáncégeknek a befektetéséről van szó. 5 együttműködő nagy gázipari cég, az osztrák, a magyar, a bolgár, a román és a török gázipari cégek álltak össze ebbe a cégbe. Egyébként ez egy abszolút létező projekt, ez évek óta ütemezetten kerül előkészítésre. Finanszírozása is, ugye hallottuk, hogy az Európai Fejlesztési Bank jelentős összeget hajlandó
ehhez adni. Van nyomvonal például?
Bocsánat?
Van nyomvonal már például, hogy merre menne pontosan a blokkó?
Biztosan, hogy van, természetesen van. De hát kétségtelen, hogy ezt azoknak a magánbefektetőknek kell eldönteniük, akik ezt végrehajtják. Na most ilyen szempontból azért nagyon lényeges a magyar álláspont, hiszen ha Magyarország vagy a magyar szereplő, a MOL ebből a dologból kiszáll, akkor ez a projekt összeesik. És ugye az a furcsa helyzet fog az én megítélésem szerint állni, hogy a közép-ázsiai, illetve kaukázusi gáz az be fog lépni néhány éven belül az európai piacra. Tehát az ember legfrissebb híreket olvassa, akkor Azerbajdzsán elkötelezte magát, hogy mintegy 16 milliárd köbméter gázt az Törökországon keresztül el fog juttatni Európába, és az előfordulhat, hogy nem ez a hangzatos nevű Nabucco vezeték fog megvalósulni, hanem, és az Egyesült Államok ezt valószínűleg is tartja, egy azer-grúz, török, görög, albán, olasz útvonal lesz az, amelyen keresztül ez a gáz az európai piacra bejut. Csak hát abban de az esetben...
Az akkor ez nem a Nabucco, nem a kék áramlat, hanem egy harmadik.
Ne, az egy harmadik vezeték, amin a, ez a gáz meg fog érkezni Európába, én biztos vagyok, csak arról le fogunk maradni.
Mikorra lehetnek reális... Tehát mikorra kezdődhet meg komolyan a munka? Ugye a kék áramlat annyiban előrébb jár, hogy egy 1200 kilométernyi szakasza megvan, ugye Törökországig. A Nabuccónak még egyelőre ez nincs. Ez években mit jelenthet?
Hát ez, ugye kezdték egyébként magát a Nabucco projektet, hogy annak az építése már a mostani időszak környékén megkezdődik, tehát 2010-2011 környékére azon már gáznak kellene érkeznie. Ez a bizonyos orosz vezetékhez azért hozzá kell tenni, hogy valóban létezik egy Blue Stream, egy, ami a Oroszországot a tenger alatt összeköti Törökországgal, de ennek a vezetéknek a kapacitása az nem elegendő ahhoz, hogy azt a mennyiséget, amiről itt a Nabucco kapcsán beszélünk, tehát egy olyan 30 milliárd köbmétert szállítson Európába. Tehát ez a Blue Stream 2, ez nem egyszerűen ennek a kékáram egynek a meghosszabbítása, hanem ott egy újabb csövet kell, vagy meg kell bővíteni ezt a vezetéket, ami átjön a tenger alatt. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a Blue Stream 2, ebből még egy centiméter sincsen.
Világos, hiszen csak az első része van meg. Az árak szempontjából, ha mindkettő megépül akár, hiszen ez az opció sincs kizárva, mondják hozzáértők, hogy mindkettő is megépülhet. Milyen árak lesznek meghatározók, mert itt az érvek mentén az is elhangzik, hogy egyrészt egy kiszámítható orosz gázról van szó, egy egyelőre még nem tudni pontosan honnan jövő másik, tehát minden esetre a közép-ázsiai térségből érkező gáz mennyiségről, de vajon, hogy az árakat mi fogja befolyásolni, az viszont szerintem a tervezőasztalon sem derülhet ki értelemszerűen, hiszen ezt nyilván a piac diktálja majd.
Hát ott gyakorlatilag két tényező fogja eldönteni, hogy ez milyen áron lesz elérhető. Ugye magának a projektnek a gazdaságosság az attól függ, egy ilyen csővezetékprojektnek a gazdaságossága, hogy ugye mennyibe kerül a gáz ott, ahol kitermelik, tehát ha úgy tetszik, mennyi a költsége a kitermelésnek és az, hogy belerakják a csőbe. És aztán az az ár, amit a végén a fogyasztó fizet ezért a gázért. Nyilván az az árkülönbség, ami ezen két ár között van, jelentheti a hasznát egy ilyen beruházásnak, hiszen az, aki a csövön szállítja ezt a vezetéket, olcsón berakja, a végén drágán eladja, és ebből az árkülönbözetből finanszírozható maga a projekt. Tehát ugye minden információ arra utal, hogy azért abban a régióban elérhető gáz, akár az iráni, amit egyébként ma is tökök importálnak, tehát az iráni gáz az nem olyan dolog, hogy az nem létezik, és nincs a piacon. Ugye Törökország importál ilyen gázt, importál azerbajdzsáni gázt, importál orosz gázt. Tehát Törökország az messze menően ugye egy kulcs pozícióban lévő ország ebből a szempontból. Egy ilyen gáz hub, úgy szokták mondani, összegyűjti a gázt, egyébként túlszerződte magát, tehát jelentős mennyiségű mindenféle gáz tudná egyébként ebbe a vezetékbe belerakni. Minden információ arra utal, hogy ott olcsón, olcsó a kitermelés. Tehát viszonylag nagy az az ár és amit ezen a dolgon keresne. A nagy vita valószínűleg azon folyik, hogy az egyes országok, akik a csővezeték kutyába esnek, az mennyit szednek le ebből a haszonból, és marad-e valami a végére annak, aki megépíti ezt a projektet. És azt gondolom, hogy inkább ez akadályozza ma ennek a projektnek a létrejöttét, hogy jelenleg még a törökök is, meg a bulgárok is, meg a többiek is minél nagyobb szeletet szeretnének, mondjuk tranzitdíj formájában ebből a haszonból leszedni.
Jó, megismétlő, tehát az a vita, ami Oroszország és mondjuk Fehér Oroszország vagy Ukrajnával kapcsolatban történt, ugyanígy a Nabucco kapcsán is, akár a tranzitországok között, hogy hát ki mennyit szed le?
Abszolút, hát gondoljuk el, hát ugye azt hallottuk itt az ukrán viták kapcsán is, hogy ilyen 50 dollár per méter körül kap Oroszország, Ukrajna az orosz gázt az árvita előtt. Európában ez az ár, ez magyar esetben, ugye ilyen számokról hallottuk, mert nincs nyilvános információ, 300 dollár körül van. Az hatszoros árkülönbség. Hatszoros árkülönbség. Nyilván úgy, hogy hát a kitermelési költség és a piaci ár az ebben az esetben ugye hatalmas különbség van közt, és óriási pénzek és azoknak az elosztásáról van szó. Valóban ilyen viták folynak jelenleg.
Ugyanakkor egy érdekes szempont ezzel a török taktikával kapcsolatban, hogy ez persze befolyásolhatja majd Törökország Európai Uniós felvételét, esetleges uniós felvételét a következő években mindenképpen felértékelődik.
Hát abszolút mértékben, és gondoljunk azért abba bele, hogy Törökország az egy masszív NATO tagállam, nagyon erős amerikai partnerséggel, tehát amikor például arról beszélget a magyar politika, meg a két, tehát a Gyurcsány úr és a Putyin úr, hogy hát Blue Stream vezeték, úgy beszélgetnek róla, mintha ez egy ilyen orosz-magyar vezeték lenne. Tehát lenne egy közös orosz-magyar határ, ahol ezt majd áthozunk, és a többiek meg majd úgy, tehát hogy nincsenek többiek. Na most ebben az esetben például Törökországnak az egész hozzáállása egy ilyen Blue Stream 2-höz az, arról én nem hallottam, hogy bárki értekezett volna, vagy bárki megkérdezte volna a török felet, hogy ők ezt szeretnék-e, vagy hogy elutazott-e már hozzánk az amerikai külügyminisztériumból valaki, aki erről beszélget majd Törökországgal. De azt gondolom, hogy ezek olyan szempontok, amit nem lehet ebben a vitában figyelmen kívül hagyni.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk továbbra is Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóintézetének igazgatója. Hírek jönnek itt az Inforádióban.